a mi segítségünk és együttlétünk megszentelése jön az Úrtól, aki Atyafiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a lélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, a 457. dicséretünket énekeljük. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztus, ezen az estén is előtted vagyunk, és felemeljük a szívünket te hozzád, mert szeretnénk valóban úgy tiszta szívből és belső örömmel áldani, magasztalni tégedet, hogy meghívtál minket a te országodba, és hogy most is, ha hozzuk is életünknek minden baját és nyomorúságát, nálad enyhületre számíthatunk. Úgy szeretnék, Úr Jézus, átélni valóban, ahogy forrón és igazán a te szeretetedet, ahogy azt átélhették a tanítványok és az apostolok mind. Úgy szeretnék megtapasztalni a te gondviselő kegyelmedet, és úgy szeretnénk a te ígédet a szívünkbe fogadni, hogy valóban változás legyen ott az életünkben. Kérünk alázatos szívvel, hogy valóban jöjj közel hozzánk, a te ígédet lelkeddel tetted érthetővé, és győzd meg bennünket, Urunk, a te ígéd igazságával, mélységével, életet adó erejével. Hallgass meg az imádságunkat, és légy itt velünk mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, bizonyára olvassák a feliratot az ajtón, hogy ma a hit fundamentumáról beszélnénk, és gondolom, hogy mindenkinek megvan a jó ötlete e tekintetben, hogy melyik igeszakaszt lehetne felolvasni, de hadd legyek ebben formabontó, és ne azt az igét olvassam fel, akár az apostolok cselekedeteiből, hogy nincsen más név, ugye, hanem valami egészen mást. A Jelenések könyve 3. fejezetének 14. versétől kezdődő bibliai szakaszt. A Laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, avagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kigöplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincsen szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodjál, és fehér ruhát, hogy felöltözzél, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Megbocsátanak talán a testvérek, hogyha ma a kezembe fogom tartani a Bibliát, és úgy megyünk mondatról mondatra végig, e tekintetben, hogy valamiképpen rádöbbenjünk arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jézus a fundamentum, vajon miért mondjuk azt, hogy Jézus a fundamentum, valamint meglássuk, hogy kicsoda ő, meg kicsodák vagyunk mi az ő bemutatása és a Laodiceai levél összefüggésében. A gyülekezet angyalának szól mindig a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a parancsa, a gyülekezet angyalának, annak a gyülekezetnek, nem csak a lelkészének csupán, hanem annak az egész gyülekezetnek, az egész lelkének szól a feltámadott Úrnak a szava. Mit mond el magáról Jézus Krisztus mindjárt a kezdet kezdetén? Azt mondja, hogy én vagyok az Ámen. Az Ámen, a valóban úgy legyen, az ószövetségi idézetekből nagyon szépen kiderül Ézsaiás prófétánál, az Isten az, aki mindig szilárd és mindig követhető, és mindig egyértelmű, mindig hűséges magához, mindig hűséges a maga tervéhez. Szóval, amikor Jézus ezt mondja, akkor úgy mutatkozik be ilyen módon új szövetségi értelemben, hogy ő az Istenként, az Istentől vette mindazt, amit maga-maga megcselekszik és megcsinál. Az ő tettei, az ő feltámadása és uralkodása pontosan ugyanolyan egyértelmű, mint az Istennek a valója, kicsit felsejlik előttünk, a János evangéliumban, amikor azt mondja Jézus, hogy én azt cselekszem, amit az én atyámtól látok, és azt mondom, amit ő akar mondani, ugye rajta keresztül. Ő az Ámen. Azt mondja, hű és igaz tanú. Hát kérem szépen, ez már mindjárt más összefüggésben láthatja meg a dolgokat, hiszen ha hű és igaz tanú, ugye mártír, akkor összevetjük a Laodiceai gyülekezet helyzetével, akkor mindjárt furcsa dolgok derülnek ki. Jézus mártír, a gyülekezet pedig uralkodik. Jézus szegény lett, a gyülekezet pedig gazdag. Jézus alázatos, a gyülekezet meg nagyképű. Jézus áldozata értékké vált, a gyülekezet élete meg feleslegessé vált. Mindjárt az első mondatban döbben meg az ember azon, hogy aki szólít bennünket, a hűséges az Istenhez, ő elvégezte az ő maga munkáját, amit Isten a megváltás kapcsán néki elvégzésre odaad ajándékozott, értünk hordozott mindent, értünk halt meg, értünk van az Isten országába, mint király, onnan szólítja meg a népet, hűtanú volt, alázatos, mint halálig, a keresztfának haláláig, ahogy írja a Filippi levélben, a nagy himnuszban, Pál apostol, az első keresztények énekeltek és mondtak, és így került a Filippi levélbe is, ő szólítja meg a gyülekezetet, micsoda megdöbbentő kontraszt, ő a hű és alázatos tanú, mártír, a gyülekezet nagyképűségéhez szól, ahhoz, akik olyan jól el vannak saját magukkal, akik annyira meg vannak elégedve magukkal, ő szólítja meg ezt a gyülekezetet. Azt mondja, ez Isten teremtésének kezdete. És itt nem csak arra gondolunk, hogy ő általa és őre nézve teremtetett a mindenség, hanem belefogózzunk ebbe az ígéretbe. Isten teremtésének a kezdete az új ember teremtésének is a kezdete Jézus. Nem lesz senki igazából az Istenhez közel és megváltott ember, hogyha ennek az újjáteremtő Úrnak nem találja meg a kezét, nem hallja meg a szavát, ha nem kerül vala vele kapcsolatba, ha nem lesz élő közössége, akkor nem lesz élete. Akkor bármit mondhat, bármit is gondolhat magáról, az nem lesz valóság. Átvágja magát, átejti, mint olyan sok ember manapság magát, mert Jézusban gyökerezzik az Istennek az új kezdete, az új teremtése. Azt mondja, ez a minden tudó, és már győztesként Isten előtt álló, vagy inkább úgy mondanám, Isten trónján ülő Jézus, hogy tudok a te dolgaidról, vagy tudok a te cselekedeteidről. És ebben a cselekedetben benne van az egész életvitel. Ha azt mondtam talán valamelyik nap, vagy ha nem mondtam, most mondom, hogy Isten színe előtt megy végbe az életünk, akkor mondhatom azt is tovább, hogy nincsen elrejtve semmi sem. Azt már mondtam, hogy mindenki nyugodtan megjárhatja magát, és lehet egy szép vasárnapi öltözete, lehet egy szép keresztény gúnyája, mint ez a szép fekete ruha. Nem tudom, a farmerba jöttem volna, akkor elfogadnának-e. Mert ugye egy papnak ugye fekete ruhába illik ugye megállni, és úgy kell beszélni. Gondolják a testvérek is, biztos mindenkinek megvan szokása, hogy a templomban van egy ilyen templomi magaviselet, amit ugye az ember felvesz magára, szépen, udvariasan, elegánsan, alázatosan. Ugye bejön a templomba, itt csöndbe van, aztán hazamegy, de kérdés az, hogy ezt a ruhát utána rögtön leteszi-e, és beteszi a naftalinba jövő vasárnapig, vagy pedig rajta is marad. Ez nagyon nagy kérdés, testvérem. Jézus Krisztus tud mindenről. Tudja, hogy az a gúnya, ami rajtunk van, kereszténység gyanánt, az vajon egy ünneplő, vajon csak egy jelmez, vagy az valóság. És nagyon súlyosak ezek a szavak, mert Jézus Krisztus nem csak azt tudja, amit mi el akarunk mondani neki, hanem azt is tudja, amit el szeretnénk rejteni előre. Tessé csak elgondolni, sokszor a 139. Zsoltárt mindenki a szívére öleli, jaj, de jó dolog. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogyha felállok, avagy leülök. Előre ismered az én szándékaimat. Még ajkamon sincsen a szó, s te már tudod, Uram. Ez egyik oldalon pozitív dolog, hogy az Isten így figyel ránk. A másik oldalon pedig megrettentő dolog, mert mindent tud az embernek az életéből. És ugyanúgy tudja, mint ahogy nekem tudta az életem menetét, ugyanúgy tudja a te életed menetét is. A maga nyomorúságaival, a maga álhatatosságával, a maga kegyelmével, vagy éppen lesajnáltságával mindent tud az életedről. Azt mondja, hogy nem vagy hideg, sem nem forró. Bárcsak hideg volna, vagy forró, így mivel langyos vagy, se nem forró, se nem hideg, kiköpek a számból. Testvérem, erről én már nagyon sok prédikációt hallottam erről a mondatról. És ugye általában azt szoktuk mondani, hogy hát ez a lanymeleg állapot, ez nem egy jó állapot. Igen, ám csak hogyha a szöveget figyelembe veszük, akkor ha ezt venném csak így ki, és mondanám a testvéreknek, akkor hazudnék. Megmondom miért. Mert azt mondja, vagy lennél hideg, azaz nem hívő, vagy lennél meleg, azaz hívő, akkor mind a kettő közel van az Istenhez. Az is, aki hisz, meg az is, aki nem hisz, az közelebb van, mint aki ilyen lanymeleg, egyházias, mint mi vagyunk. Ezt akarja mondani a bibliai szöveg? De nem ezt akarja mondani. Kis kortörténet mindjárt segít nekünk. Furcsa egy helyen voltam ez a Laodicea. Ugye, amikor hajdanában régen várost akartak építeni, akkor általában megnézték, hogy jól védhető legyen, jól legyen a közlekedése, legyen ivóvize, lényeges szempont, ugye? És akkor oda telepítettek egy várost, amelyik aztán élt úgy, ahogy tudott. Laodiceánál nem így van. Laodicea, kérem szépen, Hierapolis és Kolossé között feküdt. És nem azért alapították, mert jó a természeti környezete, hanem azért, mert ott jól lehet kereskedni. A zseton, testvéreim, az határozta meg az építkezést. Nem az, hogy logikus a dolog, a zseton. Ott jól lehet keresni. Nézik ám, tajnye, hát de honnan lesz itt vízünk? Hát itt nincs sehonnan víz. Körülnéznek, jaj, hát nincs semmi baj. Hát Hierapolisban még gyógyvíz is van. Nyomás, pénzünk van, mi tart vissza, technikánk van, építenek egy szép kis csatornát, ami olyan egy méter széles, egy szép kőcsatorna volt, és azon szépen folyt az a finom gyógyvíz. Na igen ám. Csak mint egy 10 kilométert elért Laodiceába, az a víz kihűlt. Nagyon jól tudjuk, akik hévízre szoktak járni, én nem szoktam, de akik járnak, hogy 28 Celsius fokos az a víz. És az évnek nem minden szakaszában lehet abban fürödni, mert a 28 fok alatt elveszti a gyógyhatását az a víz, és olyankor nem érdemes oda menni, ha csak nem pancsolni óhajt az illető derékves a szép tóba. Most ugyanígy volt. Elérkezett oda szépen a gyógyvíz, lehűlve, és mi maradt a gyógyító erejéből? Az, hogy büdös volt. Meg az, hogy langyos volt. Ez maradt belőle. Hát gyógyvízünk már van, ugyan nem teljesen jó, büdösnek büdös, hasznosnak nem hasznos, de ivóvízünk még mindig nincsen. Na, semmi probléma, másik irányba, Kolossé, áj, hát ott van egy nagyon jó kis forrás, a Denizli forrás, hoppá, elvezetjük a vizet. Na, újabb csatorna, újabb vízvezetés, jön, igen ám, de domb is van közte, nem baj, hordó, át, onnan meg lefolyik a városba, igen ám, csak az a baj, azon a környéken meleg van. És mire a finom, hűvös forrásvíz hordóztak, meg mindent, odaért, azért a langyos lett. Na most, a gyógyvíznek nem jó, hogyha langyos, mert nem gyógyít. Az ivóvíznek meg azért nem jó, hogyha langyos, mert akkor meg nem oltja a szomjat. Magyarul volt már két vízük, csak éppen nem használt semmit sem. Mit akar elmondani a gyülekezettel kapcsolatban ez a kép? Azt, hogy a gyülekezet elveszítette a gyógyító erejét is ebben a langyossággal, elveszítette a forrásvíznek az üdítését is. Drága testvéreim, azt mondja a Szentírás, hogy a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, a mi világunk is. Na most képzeld el, várja a gyógyítást tőlünk, és mi a gyógyítás helyett egy bűzös életet élünk oda elé. És a kereszténységünk inkább hányingert kelt oly sokszor, mint hogy gyógyítaná azokat, akik jönnének a gyógyvízhez. A másik meg létszomjúságba küszködik, és innen egy jó kortyot végre, azt mondják a kereszténység, ott szeretet van, az Úr Jézus a szeretetet adott, menjünk oda! És egy ilyen langymeleg áporodott löty, ami életünk, amivel igazából nem lehet senkit se megelégíteni, szomjúságát oltani. No, azt akarja elmondani az Úr Jézus Krisztus, hogy neked úgy látszik, van gyógyvized is, van forrásvized is, csak egyik is, meg a másik is használhatatlan. Arra, amire adva lenne, használhatatlan. És így használhatatlan a te életed. Mert lanymeleg vagy, és az gyógyvíznek se jó, meg forrásvíznek se jó. Magyarul használhatatlan vagy. Ezt mondja oly sok keresztény gyülekezetről, meg erről a világról. Miért mi történt? Hát, uram, hát van gyülekezet. Mit akarsz még? Te gazdag városban, van egy gyülekezet, él, van istentiszteletek, vannak bibliaórák, néha még hittanórák is vannak, temetések is, esküvő is, ne talántán, keresztelés is néha. Mit akarsz? Megy a dolog. Az lehet, hogy megy a dolog, mint a lentkerekes autó, hogy mondtam, csak a funkcióját nem tölti be. Testvérem, ez a legnagyobb baj a mi életünkkel. És én olyan sokszor magamban nézek, és nem szeretném senkit megbántani. Ha én mondok valamit, magammal kezdem. Én érzem a legtöbbször, mi saját életemben keresztül, hogy kérem, gyógyult valaki az én szívem mellett? Vagy adtam én neki a nyomorúságában egy kortyot, abból a Jézusi életből, ami nekem olyan jól esett hajdanán, mikor már a küzdelmeim után úgy megvoltam szomjazva, tudtam adni neki belőle valamit? Vajon ez a világ itt, Budaörsön, vagy a munkahelyeteken, vagy a családotok megérzi azt, hogy nektek van gyógyvizetek? Hogy nektek van forrásvizetek egyáltalán? Hogy üdítő a ti kereszténységetek? Van egy régi mondást, tudjátok, testvéreim. Ha a paraszt ember megtér, az legelőször a lova fogja megérezni. Tudni, nem fogja ütni most már azt a lovat, és tekintettel lesz, és abrakoltatni fogja. Kérdezlek bennetek, lovatok nincsen, de családotok van. Megérzi a családotok, hogy keresztények vagytok? Vagy feltétlenül mindenkinek kapargatjátok az életét, hogy te ide figyelj, te hogy gondolod ezt a dolgot? Vagy megtértél már rendesen? Vagy te megtértél, aki ezt kérdezed? Te neked van új életed, aki ezt mered kérdezni? Mert ha új életed van, akkor nem kérdeznéd, hanem adnád. Jézus Krisztus azt mondja, látjátok, mivel nem lehet használni, kiköplek a számból, használhatatlan vagy, úgy csinálok, mint ahogy te csinálsz. Megfogod egy gyógyvíz, megfogod egy forrás, nem, egyik se jó. Kiköplek, nem éri el a célját, használhatatlan. És mivel lett használhatatlan ez az egész világ? Mivel lett használhatatlan? Avval, hogy azt mondta, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. Ezt mondja magáról. Nem az Úr mondja róla, magáról mondja. Miért az emberi világ nem így van? Kérem szépen, alapvető, nekünk gazdaságunk van. Az Európai Unió gazdasága van. Oda fogunk csatlakozni. Képzeljétek, hurrá! Amerikával karöltve gazdagok leszünk, hurrá! Igaz, hogy most recesszió van. Igaz, hogy csak a fejlődés most csak 1%. Igaz, hogy egy háború azonnal felborít mindent, de hurrá! Gazdagok vagyunk. Természettudományi ismereteinkkel legyőztük a természetet? Ezt ma már senki nem mondja. Ezt senki nem mondja. Még a tudósok sem mondják. Mert a természetet nem tudta legyőzni senki sem. Hurrá, mi gazdagok vagyunk! Van atomenergiánk! Hurrá, van energia! Meg atombomba is. A vas is így volt. Feltalálták a vasat. Jaj, de jó! Lesz belőle eke, na meg kard is. Ugyanígy volt a dinamittal is, nem? Robbantunk egy alagutat. Jaj, de jó! Hát ez a lövedékbe is be lehet tenni. Nézd, elpusztul egy fél század. Milyen jó! Gazdagok vagyunk. Meggazdagodtunk. Nincs szükségünk semmire, azt mondja az ember. Nézzétek meg, az egész világ erről szól. Ha pénzed van, mindened van. Jó szlogen. Jaj, de jó. Nem akarok senkinek reklámot csinálni. Azt mondja, hogy akarod-e a pénzt, mert a pénz boldogít. Mondja az egyik újságnak a szlogenje most a kis nyereményjátékában, hogy mindenki vegye ezt a lapot. Mert a pénz boldogít. Hát érdekes dolog, én nem láttam még koporsó mellett álló gazdag barátomat, hogy a Mercedes-e oda ment volna hozzá vigasztalni. Azt se láttam még, hogy netalántán a gyáros barátomnak a gyárai leborulnának és kiújt tennék a gyárszalagot, és mondanák, hogy őszinte részvétem. Ezt se láttam még. Mindenki azt mondja, a pénz boldogít, mindenünk megvan. Igen, ám csak az a probléma, hogy a koporsó meg nincsen csomagtartó. Sőt, még vonóhorog sincs utána. Megint csak bajba vagyunk. És a János apostol azt mondja, elmúlik ez a világ, annak meg minden kívánsága. És hogyha nem váltunk, de a fi az Isten akaratát cselekszi meg marad mindörökké, akkor elmúlunk úgy. Zsetonnal, gyárral, földdel, ruhával, úgy mindennel együtt, úgy szépen elmúlunk. Ugyanaz semmibe. Mert a probléma ott van, hogy az élet az egy halálos játék. Nem tetszettek tudni? Az ember belehal ebbe az életbe. Mindenki azt hiszi, aki fiatal, én is azt hittem, hogy sose leszünk öregek. Képzeld, én is voltam olyan fiatal, mint te. Egész elképesztő, nem? Megnézem a képeimet az albumba, voltam pólyás baba is. Olyan nehéz elképzelni, én pólyás. Igaz, szakállam nem volt akkor még. És az embernek elmúlik az élete, kiullik a haja, kiullik a foga. Micsoda trauma, nem? Ugye, drága hölgyeim és uraim, amikor hullik a foga az embernek, jaj, most már nem csináltatni, pótlásra kell menni. Húha, most mit csináljuk a hajamon, hogy fésüljem, hogy egyáltalán ne lássák, hogy kopasz vagyok, vagy mit tudom én. Jönnek a nyomorúságaink. És érezhetjük, hogy minden elmúlik ebben a világban. És az életünk, ez a biológiai élet, vagy lét, ez egy halálos játék. Na most, ha nincsen valami váltóállítás, akkor így szépen elmúlunk, ilyen halálos létben, így meghalunk. Ez ellen tiltakozik mindenki. A lelkünk tiltakozik a legelőször. Én átéltem az édesanyám meg édesapám halálát is, és nagyon furcsa dolog, ahogy nagyon jól mondta, kérem szépen, egy gyász eset kapcsán föllépett a koporsóhoz az özvegy, belenézett a koporsóhoz, és azt mondta, hát ez nem ő. Én is csak ezt tudtam mondani az apukámra. Bementem, kivenne a kávéért, visszajöttem, apukám halott volt, mosolygott. Eldöntöttem, mert ült, így. Nézem, mosolyog. Te halott. Nem szólt hozzám egy szót sem már. Az a mosoly már nem játszott az arcán, úgy, ahogy szokott a kis huncutságával. Már nem sivogatott meg többet. Már nem mondott semmi bíztatót, nem mondta azt, édesfiam, ha egyszer valamire az életedet teszed, soha ne add fel. Már nem írta többet a Bibliámba, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronát, ez a leglényegesebb kisfiam az életben. Már nem. A teste volt. Nem volt funkció, nem tudott beszélni, nem tudott segíteni, nem tudott simogatni, semmit nem tudott csinálni. Halott volt. Na de nem ilyenek vagyunk mi is, testvére. Mert az Istennel nem tudunk beszélni, az Isten világát nem tudjuk beleélni ebbe a világba, nem tudunk úgy szeretni, hogy ő szeret. Mit akarunk akkor? Halottak vagyunk. Ketyeg az órán, dobog a szíved, és ebből valakinek van valami haszna? Hogy van kezed? Simogatod a kéz? Vagy csak elvesz mindig? Nagy kérdések. Mert ha gazdag vagy, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, akkor úgy jár az ember, mint az egyszeri diák. Aki leérettségizett, azt mondta, most már többet, elő sem veszem a könyvet, semmilyen könyvet nem veszek elő többet. Elég, én kész vagyok. Mondom, jó van, fiam. Ha ezt így folytod, akkor rádöbbensz arra, hogy már két hét alatt is rengeteget fogsz hűlni. Mert aki azt mondja egyszer, hogy befejeződött az élet, neki senki nem tud újat mondani, az hűlni fog. Pillanatokon belül. És ezt két perc alatt bebizonyítottam az egyik gyereknek, bejött hozzám, elmondtam véleményét, jó van, fiam, hányas voltál földrajzból? Én? Ötös. Jó van. Na, mit bányásznak Namíbiában? És milyen fa van, kérlek szépen, amit exportálunk még Indonéziába, legnagyobb mértékben? És akkor egy ilyen kis kényes kérdéseket teszünk föl, pillanatokon belül, hogy hát az már régen volt, Gábor bácsi. Régen? Hát fél év se telt el. Azt mondta, ötös vagyis, most már semmi. Az emberek így pusztul el minden, hogyha nem él benne. Azt mondja az ember, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. Istenre se, semmire. Ezt mondja az ember. Jézus páratlanul fogalmaz. De miközben ezt mondod, nem tudod, hogy ki vagy valójában. Megdöbbentő, nem? Mi mindent mondunk. Jó szituált dolgokat magunkról, Jézus azt mondja, de te neked az a bajod, hogy nem tudod, azaz még azt se tudod fölmérni, hogy ki vagy és mit van. Mert az, hogy pénzed van, az nem minden. Hogy tudásod van, még az sem minden. Ettől még a léted ugyanúgy meghal, elpusztul, kész. Mitől lesz életed? Mitől leszel valaki ebben a világban? Ez a nagy kérdés. Te nem tudod. És ez a nem tudod életem egy nagy igéje, amíg ott van mindig a szívem, amikor már nagy képűséget előveszem én is, na ugyan engem ne tanítson senki, akkor bejön a szívembe, mindig azt mondja Jézus, de te nem tudod. Vigyázz, mit mondasz, mert nem tudod, hogy igazából ki vagy. Mert én majd megmondom te neked, hogy ki vagy. Nyomorult vagy, vak vagy, és szegény is vagy, szánalmas is vagy, és mezítelen vagy. Kérem, mit mond ez a Jézus? Azt mondja, hogy nyomorult vagy, én nyomorult mondhatnál valószínűleg. Hát nézd már, hát elég, ha tekintélye van ennek a városnak. Nem. Azt mondja, hogy szegény vagyok. Hát tele van a bank, zsetonnal kétem. Hát miért? Azt mondja, vak vagyok. Tudjuk jól, hogy ott nagyon jó orvosi praktikákat, gyógyszerészetre foglalkozó emberek voltak. Szemgyógyító kenőcs, híres volt a Laodicea. Azt mondja, ezek után nekünk van szemgyógyító kenőcsünk, és mégis azt mondja, hogy vak vagyok. És hogy mezítelen, mikor a mi szövőiparunkban milyen gyönyörű gúnyát lehet csinálni. Azt mondja, hogy ez semmi. Ennek ellenére, ennek dacára, te, mint ember előttem vak vagy, mezítelen vagy, meg szegény vagy. Az az érdekes dolog, az Úr Jézus Krisztus előtt nem lehet megállni azokkal az értékekkel alapvetően, amit mi annak tartunk. Nagyon szép dolgok, hogy vannak, de nem érték az örök élet szempontjából. Nem ez az emberi élet értéke, amit mi oly sokszor annak tartunk. Hanem valami egészen más. Azt mondja, én tanácsolom neked, mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat. Tűzben izzított arany. Vajon mi lehet ez a tűzben izzított arany? Ha a Bibliába nyomozni szeretnénk, akkor a tűzben izzított arany, azt úgy találjuk Péter apostol első levelében, hogy az a hit. A próbát kiálló hit. Az az igaz gazdagság. Aztán vegyél tőlem fehér ruhát. Hát az meg még micsoda? Mi az a fehér ruha? Hát az, amelyik Jézus vérében megtisztult. Azaz az ő áldozatában. Aztán mit vegyek még? Ne lássék szégyenletes mezítelenséged, mert különben az vagy. És végy gyógyító írt, hogy lássál. És kent be a szemed. Az meg micsoda? Hát az pedig az Istennek az igéje, barátaim. A Szentlélek világossága az. Azaz mit kell akkor vennünk? Először is az embernek mit kell akkor vennie? Akkor ez is kell Jézustól hitet kérnie. Aztán Jézus áldozatában megtisztítani a ruháját. Aztán az igéjére figyelni, és a lélek munkáját kérni, mert ettől lesz az ember valami mássá ebben a világban. Valami mássá. Mert azt mondja Jézus, nézd, akit én szeretek, megfeddem. Jaj, de drága mondat, testvérei. Eddig úgy láttuk, hogy ennek a gyülekezetnek semmit nem mond Jézus. Semmi dicséret nincs ennek a gyülekezetnek. És akárhogy el vagyunk anyátlanodva, akárhogy használhatatlan, lágymeleg az életünk, Jézus szeretne, nem mondana akkor semmit, ha nem így lenne. És ezért a szeretetért, amivel megkeres Jézus, ezért érdemes ám élni az embernek. Ezért érdemes megfogadni, amit ő mond. Az ember szíve egyszer megmártózzék a Jézusi szeretetben. Azt mondja, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Erre azt mondanák, hogy hűha, hát a szeretet, ezt szeretnénk elkerülni, ugye bár otthon is, hogy ugye, megfedjenek minket, meg megpofozzanak, ugye. De érdekesek a szavak, hogyha már megint egy kicsit belebonyolódunk a görög nyelvbe. Akkor érdekes mondatok. Azt mondja, megfedd, az azt jelenti, hogy valakivel valamit beláttat az ember. Azaz úgy is lehet mondani, hogy Jézus mintha sarokba szorítana, és most nem lehet meglógni. Most ott vagyunk, és beszorít a sarokba, és azt mondja, lásd meg. hogy az örök élet tekintetében, amit te értéknek tartottál, az oda nem érték. Lásd meg, hogyha gazdag vagy, és azt hiszed, hogy mindent megszereztél, az az örök élet szempontjából semmi. Lásd meg, azaz beláttad, ezt jelenti a megfed. Na és a megfenyít, már látjuk a pálcát suhogni. A főnévét ennek biztos mindenki tudja. Ha főnévben mondanám, azt mondanám pedagógus. Tehát azt jelenti, hogy valakit valamire elvezet, ugye a pedagógus eredeti értelmében, azaz Jézus el szeretne vezetni. Be szeretné láttatni, hogy hol tartasz, de el szeretne vezetni. Már ne haragudjanak azért. Ez a megfedés és megfenyítés azért zág azért szívemnek. Uram, tudod mit? Fedjél meg! Fenyítsél meg! Szoríts sarokba! Mondd azt, hogy nem jó! Fogd meg a kezem és vigyél! Mert az az igazi orvos, aki nem csak tény tár föl, hanem gyógyulás felé el is visz tégedet. Nem csak azt mondja, hogy mit akarsz te? Hát nincs neked semmit se, ugyan már. Nem az, hogy ugyan nincsen, na gyere velem, majd mindjárt lesz valami egészen más. És mit mond Jézus erre? Azt mondja, hogy akit én szeretek, megfeddem, megfenyítem. Igyekezzél tehát, és térj meg. Na erre azt szokták mondani általában az evangelizációval járó testvérek, hogy na már témánál vagyunk megint. Mikor már nem tud semmit mondani, lelkészek azt, hogy térj meg. Világos, nem? Univerzális szó. Csiki-csuki, térj meg, aztán el is van intézve az egész. Megtérni az egy nehéz dolog, de annélkül meg nem megy. És most a megtérésnek akármelyik aspektusát veszük, akár az Ószövetség, a megfordul és visszanéz, úgy, mint az utcán meg, Pista, figyelj! Tessék, visszafordul. Mi van? Hát ugyanerről van szó. Szól az Isten, fordulj már felé. Legyél már annyira udvarias, nem? Vagy a másikat mondom, hogy a gondolkodásodat átformálni, azaz erről van szó igazán. Visszafordulni az Isten, és hagyni ő gondolkodásodat átrendezze, az értékeinket átrendezze az Isten ebben a világban. Az, hogy térjél meg, gyere vissza, mert nézd csak ide. Miközben te megtérsz, miközben te felén fordulsz, én már itt állok. Hát ez a legmegdöbbentőbb megint. Miközben az ember szenvedett, és vissza akar fordulni, Jézus ott áll az ajtó előtt, már zörg. Azt énekeltük, hogy némán áll ki, nem némán, mert szól is, meg zörget is. Zörget Jézus. És tudjátok, az a megdöbbentő, hogy az ajtón kívül, keresztény gyülekezetnek írta a levelet, és az ajtón kívül van Jézus. Az életünkön kívül van Jézus. Közel van hozzá, csak kívül van. Tudunk róla, csak kívül van. Nincs benn az életünkben. Nincs benn, hogy megszentelje, nincs meg, hogy életet adjon, nincs ott benn, hogy irányt mutasson, nincs ott benn, hogy vezessen. Tudunk róla, de nem engedjük be. Ő zörget mégis kitartóan az ajtón. Mert nem akarja, hogy használhatatlan legyen az életünk. Nem akarja, hogy keresztény gyülekezetek éljenek csak, mint állandó fogyasztók, és soha tovább nem adók. Hanem azt szeretné, hogy az ő belőle származó nép tovább vigye azt, amit ő itt a földön alapított, az az Isten országát, amely közöttünk van. Azt mondja Jézus, az görög szó azt jelenti, rajtatok múli, kéz közelben van, meg tudod fogni. Itt van közöttetek. Nem majd a halál. Halál után semmi nem jön, testvéreim. Itt az életben. Zörgetnek a szíveden. Ennek az evangelizációnak semmi értelme ne lenne, ha nem hallanád, hogy Jézus zörget a szíved ajtaján, az életed ajtaján. Be szeretne menni. Ő be szeretne menni. Hogy megváltoztassa azt. És azt mondja, hogy zörget, aki meghallja a hangomat. Na most ez a meghallani a hangot, ehhez muszáj egy kontextust azért elővegyünk, a János evangéliumának a klasszikus szépségű mondatát, aki hallja az én hangomat, és hisz annak, aki engem elbocsátott, az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. És már ott elmondja Jézus, mint itt is elmondja Jézus, hogy milyen furcsa ereje van az ő hangjának. Azt mondanátok, hogy Jézus már régen meghalt. Hát hogyan lehet a hangját hallani? Hát úgy, hogy az igéje hirdetetik, mert az ige lett testé, ugyebár? Hirdeti az igéjét, szólja a lelkészetek, szólják más szolgatások, és a Szentlélek pedig élővé teszi ezt az igét. Azt mondja Jézus, aki ezt az igét befogadja az életében, annak érdekes módon e befogadott ige által élete lesz. Az ige életet közvetít, testvéreim. Ehhez képest elég keveset foglalkozunk Isten igéjével. Ehhez képest elég keveset törődünk, hogy egy nagyon szívjunk egy mély lélegzetet, és befogadjuk az Isten igéjét, és életünk lehessen. Jézus azt mondja, hogy az Isten nélküli élet, az már halál. Az Isten igének befogadásával pedig itt, ezen a földön lehet halottból élővé az ember. Ugye másképp gondolunk, nem? Mindenki úgy gondolja, na majd meghalunk, aztán majd, akkor majd jön az örök élet, meg hát az örök áradat, azt nem szeretjük hallani, de hát az is jön. És ebben az életben nem csinálunk semmit se. Na de az örök élet itt kezdődik, testvéreim, ezen a földön. Itt lép be az ember, vagy megy el mellette. Tudjátok, ez olyan dolog, mint hogyha valaki kimegy a nyugati pályaud, vagy keleti pályaud, vagy nekem mindegy, amelyiket akarjátok, és akkor azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy melyik vonatra szállok föl. Vonat, vonat, simpár, simpár. Én Debrecenbe akarok ugyan menni, de Kiskunba is egy vonatra szálltam. Először még egymás mellett megy ám a vágány. Mennek kifele szépen, elég kőbánya irány, csak ott aztán szépen elválik a debreceni ág, meg a kiskunmajsai ág. Aztán kiskunmajsán már hiába sír az illető, hogy ilyen Debrecenbe akarta menni. Hát ugye előbb kellett volna gondolkodni, hogy hova megy az ember. Még lehet integetni a kiskunmajsai vonatról, a debreceni vonatnak ott még kőbányánál, de tovább már nem. És itt a földön ott kezdődik az eldöntés, hogy kaptál-e életet, vagy nem kaptál életet? Hallod-e a Jézus szavát, befogadod-e a Jézus szavát, és akkor életed van, vagy nem fogadod, nem érdekel, te majd úgy gondolod, te majd úgy éled, nyugodtan élheted, de egész biztos, hogy bár nem gondolod végig, abba fogsz belehalni, amit kigondoltál. És furcsa egy dolog, hogy most is azt mondja, aki az örgetésre, és ha ige meghallását ajtót nyit, ahhoz én bemegyek. Bejön a szívedbe, csak egy furcsa dolog lesz. Megint a mondatot tessenek figyelni. Ahhoz én bemegyek, vele vacsorálok, ő pedig velem. Azaz ki lesz a házigazda? Már megint úgy, mint az emmausi tanítványok esetében, nem? Ők is, uram, maradj velünk, mert mindjárt esteledik, ugye? Bemegy, megtöri a kenyeret, abban a pillanatban vendégből vendéglátó lesz. Ő lesz a gazda. Mert amikor azt mondja, vele vacsorálok, egészen az úrvacsorára gondol, és hogyha vele vacsorálok, és ők velem, az az ajándékba adok neki mindent. Az a kenyér azt jelenti? Ajándékba adok neki mindent. De hogy erről meggyőződjön a te szíved is, ezért mondja tovább. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én atyám trónján. Érdekes dolog. Az ószövetségi gyakorlatban azt mondták a rabbinikus tanítók, hogy egyedül a mennyben is csak Isten ül. Mindenki áll. Ez volt a képzet. Ebből következett az is, hogy a zsinagógában is a tanító az ült, mindenki állt. Jézus azt mondja, én pedig annak ülőhelyet adok ott, magam mellett, mint ahogy én is ott ülök az én atyámnak trónján. Azaz megfordul a világ, testvéreim. Ajándékba ad olyat, ami sose lenne a tied. Ajándékba adja. És kinek adja? Aki győz. Ebben ma megint zavarba vagyunk. A győztes azt jelenti, hogy a győztes az mindig sartot vet ki. Jézus világában nem így van. A győztes épp úgy kegyelemből győz, mint mindenki más. A győztes az csak ajándékot kap, mint ahogy a győzelem is, a hit is, minden Isten ajándéka. És az ott lesz én velem, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kérem szépen, akinek van füle, hát van mindenkinek úgy szépen, díszít egyébként, csak hogy itt a szív meghallásáról van szó, testvéreim, és nem másról. Akinek van füle, és aki befogadja az Istennek a szavát, annak furcsa mód élete lesz. És az élet elkezd látszani. És akkor a világ, képzeljétek el, akik sóvárogva várják Isten fiai megjelenését, nem hiába várnák, hanem egyszer csak megjelennek. Milyen csodálatos lenne, képzeld el? Itt, Budaörsön is, meg bárhol, Gödön, Szöldligeten, Vácon, Pesten. Megjelennek a gyülekezetek a maguk vonzó, jó levegőjével. Vagy mondhatnám így, Krisztus jó illatával, amire mindenki oda tudna figyelni, hogy végre betöltsé a küldetésüket, azt, amire Jézus Krisztus őket elhívta, küldte, és aminek érdeméért majd hazavárja őket a maga országába. Hát így Jézus Krisztus a fundamentum. Életnek és halálnak a fundamentuma. Elveszésnek és győzelemnek egyedüli adója Jézus Krisztus, ahogy mondta ő saját magáról, mert nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Amit én bezárok, az senki sem nyitja meg. De amit én kinyitok, azt meg senki nem zárja be. Így hát Jézus. És mi Jézushoz megyünk, és ezért vagyunk krisztusiak, ezért vagyunk keresztények. Tőle szeretnénk kapni mindent. Életbe erőt, hitet, üdvösséget, reménységet, a mindennapok életéhez erőt, támpontot, útmutatást, mindent. Ő a középpont, Jézus.